Az elmúlt időszakban egyre több szó esik arról, hogy rákényszerül-e arra Magyarország, hogy ismét a Nemzetközi Valutaalaphoz forduljon segítségért. Vendégem Kovács Álmos, volt pénzügyminiszteri államtitkár, aki a magyar kormányt képviselte a 2008-as IMF hiteltárgyalásokon. A pénzügyi gazdasági világválság kirobbanásának ugye közvetlen előzménye az volt, hogy 2008. szeptember 15-én csődöt jelentett a Lehman Brothers az Egyesült Államokban. Király Júlia Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke így emlékezett vissza a 2008-as tárgyalásokra. Október 11-én szombaton délelőtt Washingtonban Kovács Álmossal együtt léptünk be az IMF egyik kis tárgyalójába. Álmos a 80-as években az egyik legszínesebb, legkevésbé a szocialista bürokráciába illő kollégám volt az országos tervhivatalban, aki időközben volt már pénzügyminisztériumi helyettes államtitkár, jegybanki alelnök, majd szakállamtitkár, és már nem egy IMF tárgyaláson vett részt. Összesen hány ilyen egyeztetésen vett részt az élete folyamán?
Hát az egyeztetés ugye az IMF-fel minden évben van az IMF alapokmány szerint, tehát úgy nagyon sok, de a hiteltárgyalás ez egy másik eset. Tehát az IMF alapokmánya szerint minden tagországgal évente van egy megbeszélés az ország gazdaságpolitikájáról, ahol az IMF megfogalmaz ajánlásokat, amit a kormány vagy figyelembe vesz, vagy nem, de ezeknek nincs semmifajta, hogy így mondjam, erejük. A hiteltárgyalás az egy más eset. A hiteltárgyaláson én, hogyha most megpróbálok így visszaemlékezni, akkor körülbelül, tehát 4 alkalomra most biztosan visszaemlékszem, tehát a legelső rögtön, ugye 90-ben volt a új kormány megalakulása után, amikor a nemzetközi tartalékok kezelhetetlen szintre csökkentek, és az országnak mindenképpen finanszírozásra volt szüksége. Utána ennek a hiteltárgyalásnak, ennek a hitelnek a lejárat után volt egy újabb hiteltárgyalás más feltételekkel. Aztán volt egy időszak, amikor én nem a pénzügyminisztériumban dolgoztam a bukros csomag idején, akkor a magyar kormány szintén folytatta a tárgyalásokat, azokban nem vettem részt, azoknak nem lett hitelfelvétel az eredménye. És a következő alkalom, amikor ismét hitelről tárgyaltunk, az, hogyha az emlékezetem nem csal, az a 2008-as válság idején volt, ahol megint 2 hitel megállapodás volt, a elsőt követte egy második megállapodás is.
Ugye Magyarországot az első között érte utol a krízis 2008-ban. Bő 3 héttel a Lehman Brothers csődje után a kormány már október 9-én az IMF-hez fordult pénzügyi segítségért. A jegybank és a kormány részéről akkoriban megnyugtató nyilatkozatok láttak napvilágot, hogy minket ez nem fog érinteni. Ugye azt hiszem Király Júlia mondta azt, hogy a tornádó oldalszele fog csak minket elérni. Most ehhez képest 3 héttel később már föl kell hívni az IMF-t. Mikor érzékelte a kormány, hogy nagy a baj?
A júli megállapítás ugye arra vonatkozott, hogy amikor ez a jelzálog hitelválság az Egyesült Államokban elkezdődött, akkor a bajba azok a finanszírozók kerültek, akik megvették ezeket a úgynevezett rossz minőségi kötvényeket. Magyarországon nem volt ilyen intézmény, senki nem vett ilyen kötvényt, ezért gondoltuk azt, hogy itt valóban csak az oldalszél érinthet, hiszen igazából nem vagyunk érintettek ezeknek a rossz minőségi kötvényeknek tulajdonosaként vagy birtokosaként, nem csak mi, hanem az országban egyetlen bank sem. Ami a helyzetet megváltoztatta, az a Lehman Brothers csődje volt, amikor a befektetők azzal szembesültek, hogy elképzelhető, hogy olyan eset, hogy egy biztosnak itt intézmény össze tud dőlni, nem biztos, hogy mindenkit megmentenek. Na most Magyarországon azért láttak kockázatot, mert a Magyarországon bár az állam adósság az éppen már elindult egy csökkenő pályára a 2006-os választások után, de persze még mindig nagy volt, viszont ezzel párhuzamosan rendkívüli mértékben megnőtt a bankok külföldi adóssága. Tehát az ország teljes külföldi adóssága nagyon nagy méretű volt, és ebben az adósságban nagyon sok volt, megint nem az államadósságában nem volt rövid lejáratú hitel egyáltalán. A bankrendszer adóssága viszont óriási mértékben rövid lejáratú hitelekből állt. A bankok ekkora valóban elhibázottnak tekinthető devizahitelezési politika keretében hosszú távra nyújtottak devizahiteleket, ehhez pedig rövid távú hiteleket vettek fel a nemzetközi pénzpiacon. Ez nagyon könnyen és simán ment, és ezen lehetett is keresni. Viszont óriási volt a megújítási kockázat, hiszen 3 havonta a befektetőknek újra meg kellett újítaniuk ezeket a hiteleket ahhoz, hogy a hosszú hitelállományt finanszírozni lehessen. Na most, amikor valamilyen elemző vagy valamilyen elemzők ezt a problémát észrevették, akkor hirtelen úgy találták, hogy Magyarország kockázatos, abban nyilvánult meg, hogy nem a bankrendszerben, hanem az állam kötvények piacán egy ilyen lefagyás következett be, tehát egyik napról a másikra megállt a magyar állampapírok forgalma. Ugye állandóan van egy forgalom, mindig valaki vesz, mindig valaki elad ebből a forgalomból. Teljesen megállt a forgalom azért, mert mindenki eladni akart, és senki nem akart magyar állampapírt venni. Úgyhogy egyetlen nap szembesült a kormány meg a Nemzeti Bank azzal a ténnyel, hogy a magyar állampapírok iránti kereslet megszűnt, és komoly veszély volt annak, hogy a lejárt magyar állampapírokat nem lehet megújítani, újabb hitelt nem lehet majd fölvenni. Ekkor vetődött fel a Nemzeti Bank elnökében, hogy akkor azonnal a valutalapokhoz kell fordulni. Igazából ebből később probléma is lett, hogy EU-tagként mi nem láttuk a lehetőségét annak, hogy maga az Európai Unió is be tud szállni egy finanszírozási segítséggel. Egy-két nap után a akkori Európai Uniós biztos, pénzügyi biztos Almunia felhívott engem és jelezte, hogy mi nagyon hibásan járunk el, hogy az IMF-hez fordulunk, valójában EU-tagként nekünk először az Európai Unióval kellene tárgyalnunk és egyeztetnünk, és akkor ugye röviden jeleztük, hogy miután a Nemzeti Bank elnöke nem látott ilyen lehetőséget, ezért ő kezdeményezte a megbeszélést az IMF-fel, de mi nyitottak vagyunk, és az első tárgyalás után már megállapodtunk, hogy akkor a valutalap és az Európai Unió közösen fog részt venni ebben a finanszírozásban. Az Európai Unió azt mondta, hogy ők megteremtik azokat a csatornákat és azokat a lehetőségeket, hogy szintén nyújthassanak finanszírozást.
Ha visszamegyünk az időbe, ugye október 9-én jeleztük az IMF-re, akkor Simor András egy bankelnök volt, aki elindította ezt az egész procedúrát egy telefonnal, vagy hogy nézett ez ki?
Igen, egy megbeszélés volt, hát most szerintem ebben nincs már semmi fajta titok. A pénzügyminiszter szobájában, akkor Veres János volt a pénzügyminiszter, ahol részt vett a Simor András, bejött a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, és ott volt a adósságkezelő AKK elnöke, a Szarvas Ferenc is, és közösen érezték, hogy ebben a helyzetben azonnal valamit lépni kell, és akkor Simor András úgy gondolta, hogy akkor azonnal az IMF-hez kell fordulni, és felhívta az IMF-et. Nekünk olyan értemben a kedvező helyzetünk volt, hogy az IMF vezérigazgató helyettese, aki lényegében azért mindig felel a tényleges munkáért, hogy az elnök az egy szinttel följebb van, az John Lipsky volt, az ő felesége, a 45 utáni jegybank elnök, akinek aztán ugye az útját kiadták, annak talán a lánya volt, úgyhogy volt magyar kapcsolata.
És akkor ott a szobában megtörtént ez a telefonbeszélgetés. Volt egyébként más opció a terítéken?
Hát nem volt épp ezért, mert bennünk akkor nem vetődött fel, szerintem ez részben talán az én hibám is, hogy nem erősködtem, hogy azért először az EU-val kellene tárgyalni, hiszen mégiscsak uniós tagok vagyunk, de nem vetődött fel, hogy akkor volt az ijegység, hogy azonnal ezt a lehetőséget néztük. Hozzá kell tenni, hogy a megbeszélések során nem vetődött fel, hogy az igazi probléma, bár ott jelentkezik az államkötvények piacán, igazi probléma a bankrendszer rövidtávú hitelállományának hatalmas mérete volt. Ezt a megbeszélés során természetesen elég hamar világossá vált.
És akkor két nappal később, 11-én már Washingtonban volt.
Ugye az a furcsa helyzet volt, hogy épp akkor lett volna, vagy épp pont akkor kezdődött az IMF éves közgyűlése, ahova minden évben megy egy magyar delegáció, aminek általában mindig a pénzügyminiszter és a jegybank elnök a vezetői. Na most az adott helyzetben mind a ketten úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a közgyűlésen, mert itt kell lenni a fontos helyen, úgyhogy akkor mi ketten többen mentünk ide, mi ketten voltunk a Király Júlia a Nemzeti Bank részéről, én pedig a kormány, illetve a pénzügyminisztéri részéről, aki a tárgyalásokat kezdeményeztük, és aki már szóban is a tárgyalások során a körülbelül lehetőségekről és a feltételekről információkat kértünk és kaptunk.
És akkor oda mentek, ugye a felvezetőben hangzott ilyen kis szobába mentek be. Hogy néz ki egy ilyen tárgyalás? Átlagemberként hogyan képzeljük el?
Ugye ez még nem egy hiteltárgyalás volt. Ez egy megbeszélés volt a magas szintű vezetőkkel, a John Lipsky volt a IMF részéről a vezető. Ott lényegben mi csak vázoltuk a problémát. Rögtön kiderült, hogy mi ugye akkor azt láttuk, hogy az állam nem fogja tudni finanszírozni magát ebben a helyzetben, és volt egy olyan probléma, hogy a korábbiakban az IMF hitelt mindig a Magyar Nemzeti Bank vette fel. Magyar Nemzeti Bank viszont nem finanszírozhatja az államot, úgyhogy én akkor rögtön jeleztem, hogy rajtunk az, hogyha nem az MNB felvesz egy hitelt, az nem segít. Na most akkor volt egy kis vita ott az IMF szakértők között, mert néhányan közölték. Tehát volt, aki azt mondta, hogy hát akkor szó se lehet semmiről, de aztán pont a John Lipsky vezetésével elég gyorsan jelezték, hogy ugyanúgy felveheti a Magyar Állam, illetve a pénzügyminisztérium a hitelt, mint a Nemzeti Bank, tehát ezt meg lehet oldani, volt erre példa, van is példa Törökországban, és akkor mondták akkoriban, hogy tehát van ilyen, tehát ez nem egy egyedülálló dolog, azzal együtt, hogy minden korábbi IMF hitelt a Nemzeti Bank vett föl.
Csak igazából az volt a gond, hogy az IMF az államadósság finanszírozást finanszírozott volna?
Nem, az volt a gond, hogy az IMF értem, hogy a Nemzeti Bank...
Igen, és a jegybank elveg nem vett
igen,
az
igen, és piacon. Ezért, de aztán megtalálták azt a konstrukciót, hogy ha az államot finanszírozza, és az állam meg azt csinálok
amit
fel,
akar.
Pénzével, amit... Illetve hát az is úgy körülbelül azért szabályozó van, de amit akar. Na most ez még nem hiteltárgyalás volt, ez előkészítése volt a hiteltárgyalásoknak. Hiteltárgyalásokra általában az IMF-nek az a metódusa, hogy kijelölnek egy delegációt, az eljön a illető országba, és akkor a delegációt tárgyal meg minden részletet arról, hogy milyen feltételekkel lehet hitelt felvenni. Technikai értelemben vezettem tárgyalásokat, de azért az igazi döntést az soha nem a technikai szint hozza, meg az mindig a kormány, a miniszteri, és aztán a kormányi.
Mikor jött a Világbank a képbe?
A Világbank azért került a képbe, mert a hiteligény rendkívül nagy volt, sokkal nagyobb volt, mint amit az alapszabály szerint az IMF nyújtani tud. Ezért úgy gondolták, hogy minden lehetséges forrásra szükség van, és ezért jelezték, hogy akkor a Világbankot is be kellene vonni. Azt gondolom, hogy el kell mondani, hogy azért volt ez az összeg ilyen óriási, mert a valuta alap és az Európai Unió szakértői velünk együtt az igazi kockázatot a bankrendszerben látták. És ezért azt gondolták, hogy nem elég az a szokásos állami hitelfelvétel, ami arra szolgál, hogy az állam finanszírozási igényét addig, amíg a piacról nem lehet újra finanszírozni, addig fedezze, hanem ennek a sokszorosát gondolták megjelölni hitelfelvételi lehetőségként azért, hogy a piacok biztonságban legyenek, hogy abban az esetben, hogyha a bankok nem tudják megújítani a rövid lejáratú hiteleiket, abban az esetben itt is rendkezésre egy IMF hitel. Tehát egy hatalmas összeg lett, ugye ebből lett is aztán egy-két ilyen parlamenti félreértés, de ezt mi soha nem vettük föl. Tehát a teljes összeg felvétel az fel se vetődött, az egy biztonsági tartalék volt arra az esetre, hogyha a bankrendszerbe bekövetkezik az a senki által nem kívánt helyzet, hogy a rövidtávú hiteleket a bankunk nem újítják meg. Kicsit előreugrok, de rögtön jelzem, hogy ezeknek a megbeszéléseknek az eredményeképpen az EU és a valuta alap aktív részvételével, de talán a Júlia könyvében előre is írt, volt egy megbeszélés a magyar bankokat finanszírozó anyabankok és a nemzetközi delegációk között, amelynek keretében ezek a bankok vállalták, hogy nem fogják leállítani a magyar leányaik finanszírozását. Ugye a magyar bankrendszerben akkoriban a nagyon nagy súlya volt
a külföldi
bankoknak és az ő leányaiknak. Ez végül is azért az egész piacra jótékony hatásra volt. Tehát mondjuk az OTP, ahol a legnagyobb állomány volt, de akinek nem volt anyabankja, az is ezen a biztonsági hálón keresztül az ő finanszírozása is végül is megoldódott.
Ja, ugye végül az Európai Bizottság, Világbank és az IMF 3-asától vettek föl, ugye 20 milliárd eurós kölcsön, ugye ebből legnagyobb részt 11,9-et az Európai Bizottság, 6,5 milliárd eurót az IMF és 1 milliárdot a Világbank
adott. Hát ugye akkor most ezt újra el kell mondanom, ez megint azt mondom, most már nem tudok, ezt az 1 milliárdot ezt nem vettük föl. A Világbankkal folytatott hitelgyártásban, és ez az én saját felelősségem. A Világbank szerintem olyan ostoba feltételeket támasztott, hogy azt mondtam, hogy ilyen feltételek mellett nem vesszük föl a hitelt, illetve hát azt mondtuk, hogy tárgyaljunk tovább, de miután ők nem jöttek elő újabb ajánlattal, tehát ez az 1 milliárdos hitelfelvétel, ez soha nem került.
Mi volt ez a aláírása? Ostoba feltétel?
Hát én most nem hiszem, hogy egész pontos tudok lenni, mert nem emlékszem pontosan, de szemben a valutalappal és az EU-val, akik általában a makropolitikát érintő lépésekhez szokták kötni a hitelfelvételt, a Világbank az mindig szerkezeti változásokat írt elő. És ezek között a szerkezeti változások között abban az esetben, hogyha jól emlékszem, most vagy az egészségügyben, vagy a vasútnál, tehát valamilyen területen valamilyen lépést javasoltak. Nem készültem erre, tehát nem tudtam most utána nézni, nem tudom megmondani, hogy pont mi volt, meg lehet, hogy már nincs is semmilyen nyoma, de lényeg az, hogy azt a hitelt nem vettük föl. Tehát annak viszont utána lehet nézni, hogy nem volt ilyen hitelfelvétel a Világbanktól.
Így van, ezt meg is írták később, hogy nem is sikerült megállapodni, és a hitelt sem lehet fölvenni. Igen. És mit néz akkor az IMF? Ugye azt mondta, hogy makro táját néz, ugye az Európai Bizottság és meg az IMF is. Nagyon sok tévhit vagy újságcikk jelent meg akkoriban, hogy az IMF ezt kér, azt kér, amaz kér. De ugye úgy tudjuk, hogy a IMF csak azt szeretné, hogy a számok rendben legyenek, és azon belül milyen megoldási javaslat elő a kormány, azt már rábízza. Mit kért az IMF?
A lényeg az volt, hogy az látszott, hogy Magyarországon a hiány csökkentésére mindenképp szükség van a piacok megnyitása érdekében. Most furcsa módon a magyar kormány akkor már a tárgyalások előtt bejelentett néhány olyan lépést, amivel jelezni akarta a piacnak, hogy a költségvetési hiány csökkentés érdekében lépéseket tesznek. Ezek a lépéseknek a mértéke tekintetében egy furcsa helyzetbe kerültünk. Olyan értemben meglepetés volt, hogy a IMF kisebb mértékű hiánycsökkentést is elfogadhatónak tartott volna, mint az Európai Unió. Mi ebben a szakaszban a unióba való belépésünk óta úgynevezett túlzott deficit eljárásban voltunk, ami azt jelentette, hogy nem sikerült 3% alá vinni a hiányt, de a fő problémát az okozta, hogy a következő években egyetlen egyszer sem sikerült elérni a 3% irányába tett kiigazításhoz szükséges lépéseket. És miután ilyen tekintetben Magyarország egyedüliként már évek óta ebben az eljárásban volt, tehát ilyen hosszú ideig túlzott deficit eljárásban azóta sem volt egyetlen tagország, sem mostanában nem is nagyon indulnak el ilyen eljárások. Ezért a Unió ragaszkodott volna ahhoz, hogy az a hiánycsökkentés valósuljon meg, ami a túlzott deficit eljárás céljának eléréséhez szükséges. Ez egy nagyon nagy mértékű, nagyobb mértékű hiánycsökkentés lett volna, mint amit a valótalap elfogadhatónak tartott, és amit mi magunk is mondtunk. Mi körülbelül abból indultunk ki, hogy a várható gazdasági visszaesésből adódó hiánynövekedésnek mintegy a felét azt különböző intézkedésekkel lehet csökkenteni, a másik felét viszont a hiánynövelésén keresztül el kell szenvedni, mert a hiány még nagyobb mértékű csökkentése az egy olyan lefele menő spirálba, a GDP olyan további csökkentésébe vinni a gazdaságot, ami megállíthatatlan folyamatokat indítana elő. Ezt az érvelést a valótalap lényegében elfogadta, és ez egy nagy ugrás volt a 90-es évekhez képest. Talán ebben a valótalapot segítette a dél-kelet-ázsiai válság, ahol először szembesültek azzal, hogy van olyan megoldás is egy fizetési mérleg probléma kezelésére, ami nem feltétlenül a államháztartási hiány csökkentésén keresztül próbál javulást elérni, hanem megpróbálja fenntartani a gazdaság növekedését.
Az volt a gond, hogyha nem nő a gazdaság, akkor csökkennek az adóbevételek, tehát van. Eleve kevesebb pénz lesz az
így
államnak.
Van, pontosan.
És nem akarta még nehezebb helyzetbe
így van,
hozni.
Így van. Így van, tehát ilyen értemben ezen a tárgyaláson elég sokáig kellett egy közös álláspontot kialakítani. A furcsa módon nem a magyar kormánynak és a valótalapnak, hanem a valótalapnak és a Európai Uniónak. És a Juli talán ebben a könyvében nem írta le pontosan, de még egy nehézség volt, hogy a Nemzeti Bank viszont nagyon határozottan, hogy így mondjam, a nagyobb hiánycsökkentés mellett volt. Ugye ez egy teljesen új helyzet volt a korábbi hiteltárgyalásokhoz képest, amikor általában a magyar tárgyalófél az mindig azonos cél érdekében tárgyalta valótaalappal, tehát a Surányi György meg a Bot Péter Inden a Nemzeti Bank az egyértelműen ugyanazt az álláspontot képviselte, mint amit a kormány. Most egy ilyen furcsa helyzet alakult ki, úgyhogy a valótalap széttárta a kezét, és azt mondta, hogy hát úgy nem tud megállapodni, hogyha a magyar oldalon nincs megállapodás, úgyhogy ez kicsit nehézé tette a tárgyalásokat.
Tehát azt lehet mondani, hogy a IMF könnyebb partner volt, mint az Európai Bizottság?
Ezen a megbeszélésen feltétlenül. Menet közben gyakorlatilag már amire a hitelszerződést aláírtuk, már világossá vált, hogy ez a válság átterjed. Tehát, hogy egy válság keletkezik a világ egészében, a finanszírozás beapadása miatt a világ nagy részén komoly gazdasági visszaesés kezdődött. Ha a világ nagy részén gazdasági visszaesés van, akkor a magyar export lehetőségek beszűkülnek. Ha a magyar export, mint a Magyarország ekkoriban már egy nagyon exportkitett ország volt, akkor a magyar gazdaság tovább visszaesik. Tehát a tárgyalások végére már világossá vált, hogy azok az előrejelzések, amelynek alapján megpróbáltuk megbecsülni a várható GDP veszteségét és az ebből adó hiány növeked kérdést, azok tévesek, sokkal nagyobb lesz a gazdasági visszaesés külföldön is, és ennek alapján nálunk is. Ugye ilyen értelemben nem volt eltérés köztünk és az unió, illetve a valutaalap között, hiszen az első tárgyalási fordulóban, az első tél megállapodás idején, még ők is sokkal kisebb európai visszaeséssel számoltak, és annak alapján tárgyaltunk. Amikorra a tárgyalások mondjuk így befejeződtek, eléggé világossá vált, hogy a nagyobb gazdasági visszaesés miatt ez a megállapodás biztos, hogy nem lesz tartható, újra kell tárgyalni, és egy újabb hitelfelvételi megállapodásra van szükség. Megint a szokásos játék zajlott le ebben a tárgyalási fordulóban is. Az Európai Unió megpróbált érvelni amellett, hogy de hát a túlzott deficit eljárás miatt nekünk vannak hiánycsökkentési céljaink, azokat tartanunk kell. A Nemzeti Bank ebben az esetben is lényegében támogatta ezt a logikát. Mi elég sokáig amellett érveltünk, hogy ilyen mértékű csökkentésnek olyan következményei lennének, ami ártan a gazdaságnak, és végül is ez a logika, hogy így mondjam, nem azt mondom, hogy győző, de ezt végül is az Európai Unió is elfogadta. Az Európai Unió abban, hogy az Európai Unió elfogadta, abban szerintem a valótalapnak elég komoly szerepe volt a háttérgyárt tárgyalásukon. Ők megpróbálták az Uniót meggyőzni arról, hogy az a rendkívül merev magatartás az nem fog eredményre vezetni.
És egy kompromisszumos megoldást született a hiánycéltél?
Hát ilyen értelemben igen. Tehát körülbelül azon a mértékben, amit én mondtam, hogy mintegy a várható hiánycsökkentés felének megfelelő lépéseket elvállalt a kormány a kiadási oldalon, de a másik felével pedig a hiánycélt meg lehetett növelni.
És nem volt ebből politikai feszültség, hogy a Simor András vezette egy bank, és a Gyurcsány Ferenc vezette kormány, nem egy egységes álláspontot?
Hát ők jó barátok voltak, tehát mondjuk ezt most, én hogy mondjam, én a felső szinteket nem tudom. Én az alsó szinten tudom, a tárgyalások során nekünk ez nehézséget okozott. A végén, amikor a megállapodás megszületett, azt már együtt támogattuk a Nemzeti Bankkal. Hogy most itt a háttérben beszélgettek-e, vagy pedig a szakértők maguk is meggyőződtek, ezt én nem tudom elmondani.
Ugye az ellenzék, akkor leginkább a Fidesz két dolog miatt kritizálta a Gyurcsány kormányt az IMF hitellel kapcsolatban. Egyrészt a hitelszerződés kamata. Most emlékszem, hogy az nyilvános volt, vagy nem volt nyilvános?
Nem volt nyilvános, de a hitelszerződés kamata az mindig is a jóval kedvezőbb.
Utólag kiderült a 2-3%, ez így volt?
Hát most én a százalékot nem fogom tudni megmondani, de a IMF hitel az mindig kedvezőbb minden pénzpiaci lehetőségnél. A Világbanknál nem az a hitel, a Világbank hitel drága. Az megint egy olyan ok volt, ami miatt én azt nem erőltettem, hogy azt is fölvegyük.
És egyébként külön kamatozott a bizottsági pénz, meg a IMF pénz?
Külön, de az Európai Bizottság pénze is nagyon kedvezően kamatozott.
A másik pedig az volt, hogy a hitelért cserébe elég kemény megszorításokat kellett végrehajtani. Aztán a fideszes Balsai István mondta azt, hogy a magyar garanciavállalások között szerepelt, hogy egy esetleges lefoglalás bekövetkezne, akkor az állami tulajdon, akár még a Szent Korona, vagy a parlament, de az aktereki cseppkőbarlang is lefoglalásra kerülhet.
Hát ez ilyen újságírói, vagy ezek szerint nem újságírói, hanem politikusi túlzás, komolytalan.
Tehát nem volt ilyen?
Nem, persze.
A 2008-as válság igen rosszkor jött a Gyurcsány kormánynak, hiszen addigra túl voltunk az összedi beszéden, azt követő tüntetés hullámon. Mennyire volt politikai nehéz ügy az IMF programot eladni a magyar társadalomnak? Illetve ezeken a beszélgetéseken, bár az előbb említette, hogy a felső politikai szintekkel nem volt ilyen mindennapos kapcsolata, szó volt erről egyébként sokszor?
Nem, tehát mi szakértői munkát végeztünk, mi arról tárgyaltunk, hogy lehet az ország biztonságát, a finanszírozás lehetőségét megőrizni. Tehát mi nem vettünk részt semmifajta megbeszélésben annak, hogy ennek mik a politikai lehetősége megfeltételi. Végül is a technikai szinten elért megállapodást a politika elfogadta, de hogy ez most nehéz volt-e vagy nem, azt nem lehet tudni. Az egyébként azért eléggé jól látszott, hogy itt a kormány népszerűsége az nem fog ettől nőni, de már akkor sem volt, hogy így mondjam, kellőképpen magas, sőt, alacsony volt.
Ja, az elég diplomatikusan hangzott. Ön 1990 és 93 között ugye pénzügyminiszterem helyettes államtitkáriként dolgozott, majd Magyar Nemzeti Bank alelnöke lett, aztán igazgatója, és Varga Mihály, a első Orbán kormány pénzügyminisztere 2001-ben hívta önt vissza, igen, úgymond a helyettes államtitkárnak, majd a Gyurcsány kormány alatt is szakállamtitkár volt, tehát ha azt nézem, itt három különböző világnézeti kormányban is dolgozott. Mi a különbség a jobboldali és baloldali kormányok pénzügyi gazdaságpolitikai filozófiája között? Lát-e valamilyen különbséget?
Én igazából a lényeges különbséget nem láttam azzal együtt, hogy az Antal kormányt komolyan vádolták azzal, hogy szociálisan nem elég érzékeny. Na most, ha az ember megnéz a számokat, a valóság az ennek pont az ellenkezőjét mutatja, hiszen a bokros csomagra pontosan azért volt szükség, mert az ország elvesztette, durva számokat mondok, elvesztette a átállás miatt, a KGST összeomlása, a keleti export lehetőségek összeomlása miatt elvesztette a GDP-jének 20%-át. Ezzel szemben a kormány nem merte szétteríteni ezt a veszteséget a gazdaság egészére, a lakosság jövedelme is drámaian és komolyan csökkent, de mondjuk 10%-kal csökkent. Vállalati szektor jövedelme viszont ennek megfelelően még sokkal nagyobb mértékben csökkent, ellapadtak a beruházások, tehát gyakorlatilag a bokros csomag olyan értemben kellett, hogy helyreállítsa az egyensúlyt, hogy a lakossági terheket kellett jobban megnövelnie ahhoz, hogy az a veszteség az ne csak a vállalkozási szektort érintse. Na most ez furcsa módon egy szocialista kormány csinálta meg, de ezt meg kellett tenni ahhoz, hogy helyreálljon ez az egyensúly, tehát igazából volt egy makrogazdasági szükségessége annak, hogy lényegében a vállalkozói szektor életben tudjon maradni, a veszteség terheit ne teljes egészében ő végezze, hanem a lakosságra is háruljon ebből valami, és ezt a bokros csomag tette meg. Most én persze egy kicsit, hogy így mondjam, csak a fővonalakat emelem ki, és valójában a közvélemény számára ez nem eléggé világos, de
tehát ilyen értelemben... Tehát azt kell, hogy ne legyenek túlterhelve a vállalatok, elkezdjenek termelni, így van. Nőjön a gazdaság, vegyenek fel embereket, újra...
Hát igen, ugye ez megint nem egy gyorsan, mert megint ennek a kizetnek az első lépés az egy további visszaesés minden esetben. Csak a végeredmény az lett, hogy utána azért elindulhattak a beruházások, a gazdaság elkezdhet növekedni. Megjegyzem, ez már bekövetkezett a Antal kormány második szakaszában, hiszen a legtöbb, nagyon sok nagy külföldi cég, ami Magyarországon megtelepett, elég talán az Audit mondani, az ebben az időszakban érkezett az országba. De ekkor természetesen még nem termelt, hanem elsősorban importált, ami rontotta a fizetési mérleget, ami, hogy így mondjam, szükségesítette azt a kiigazítást, amit aztán a úgynevezett bokros csomag elkezdett és megcsinált.
Első Orbán kormány 2001, ott mit tapasztalt?
Nekem, hogy így mondjam, gazdaságpolitikai eléggé jó emlékeim vannak erről a szakaszról. Kétségtelenül a választás előtt volt egy bizonyos fajta választási költekezés, de az olyan szempontból nem volt hosszú távon veszélyes, hogy ezek egyszerű intézkedések voltak. Nem tudom, sokan emlékeznek erre, akkor például a TSZ tagok megkapták a korábban elvett vagy bevitt földjeik után valamilyen járadékot. Tehát voltak ilyen egyszeri kifizetések, amik valóban rontották a makrogazdasági helyzetet bizonyos fokig, de egyszeriek voltak, tehát ezeknek nem volt további negatív hatásuk a gazdaságra. Szemben a következő kormánnyal, a választások utáni kormánnyal, aminél persze én szintén a pénzügyminisztériumban dolgoztam, ahol viszont olyan lépéseket tettek, amiknek nem csak rövid távú, hanem hosszú távú hatásaik voltak. A következő szocialista kormány a valóban szociális jellegű lépései, tehát a közalkalmazottak, pedagógusok, egészségügyi dolgozók, stb. Esetében egy nagy mértékű béremelés, most már a
számítás,
a 13. havi nyugdíj bevezetése. Ezek egy igazi szocialista kormánytól elvárt, szociálisan indokolt lépések voltak, de ezek hosszú távon bennmaradtak a rendszerbe, és miután a másik oldalon nem történtek meg kiigazító lépések, elmaradtak az adórendszerben azok a korszerűsítések, amelyekre szükség lett volna az ellentétezésre, elmaradtak a kiadásoknak a csökkentései. Ezek vezettek aztán ahhoz a makrogazdasági krízishez, aminek a végén, ugye a, hát most már itt elhangzott, aminek a végén a összüdi beszédben szükségesé vált intézkedésekkel kellett a korrekcióját megcsinálni.
Tehát ha összefoglalom, a Fidesz az egyszer ígér egy kicsit?
Vagy hát, egy egyszerű összeget ígér? Én most arról a kormányról beszélek, amelyben dolgoztam. Igen. Ahogy én látom, de mondom, nagyon felületesek az ismereteim, a jelenlegi kormány az hajlamos sokkal hajlamosabb, hosszabb távú elkötelezettséget csinálni, ameddig szerencséje van, és ezt megfelelő adólépésekkel ellensúlyozni tudja, addig ennek nincsenek makrogazdasági kockázatai, de hát kérdés, hogy ez mindig sikerül-e.
Hogyha ismét IMF-hez kellene fordulnia, mit tanácsolna a magyar kormánynak a tárgyalásokra? Lenne valami tanácsa?
Nem, én azt gondolom, hogy tárgyalni mindig úgy kell, hogy mindig azt kell nézni, hogy az országnak mi a jó. Természetesen, hogy az országnak mi a jó, az nem biztos, hogy mindig minden egyénnek jó, de azt, hogy most az országnak mi a jó, azt eléggé rá lehet bízni a szakértőkre, és azt gondolom, hogy szemben a közhiedelemmel, meg szemben a sajtóban lévő hírekkel a valuta alapú tárgyalások során szintén azt próbálja megkeresni, hogy az országnak mi jó. A hangsúlyok lehetnek különbözők, de valójában nem igaz, hogy a valuta alap az egy ellenség, aki rosszat akar, az országnak jót akar. Persze úgy akar jót, hogy azért a hiteleket vissza tudjuk fizetni.
Kovács Álmossal beszélgettünk itt a Szabad Európa Podcast stúdiójában.